Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A januári rezsistoppal újabb segítséget szeretnénk nyújtani a magyar családoknak. Szeretnénk megvédeni őket a rendkívüli hideg következményeitől, mondta Hídvégi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Emlékeztetett, hogy a rezsicsökkentés nagyban védi a magyar családokat, hiszen Európa legalacsonyabb gáz és áramárát fizetik. Azonban, emelte ki, a nagy hideg még így is sokaknál magas fűtési számlákat vonna maga után, mert ilyenkor sokan túllépik az átlagfogyasztást. Ezért a kormány úgy döntött, hogy minden magyar családnak és minden magyar nyugdíjasnak átvállalja a januári fűtés számlák után a többletfogyasztás költségét. Elmondta, nagyon sok élethelyzet van, a legtöbben gázzal fűtenek, de vannak, akik távhővel vagy árammal. A számlázás is családonként eltérő, ezért a kormánydöntés technikai végrehajtásánál mindezeket figyelembe kell venni, így erre egy külön munkacsoport alakul. A technikai részletek kidolgozásáig az MVM leállította a számlázást. A további tudnivalókról tájékoztatást fognak adni. Mindaddig, amíg nemzeti kormány vezeti Magyarországot, addig nem fogja elfogadni a migrációs paktumot, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György úgy fogalmazott, hogy akármilyen politikai nyomás is ér bennünket, a magyar kormány mindig a magyar emberek érdekéből indul ki. Úgy vélte, a migráció kapcsán a magyar emberek érdeke teljesen világos, mert a közbiztonság az valamennyiünk közös érdeke. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz olyan kormánya Magyarországnak, amely igent mond többek között a migrációs paktumra is, és azt a jól látható negatív helyzetet, amit Nyugat-Európában látunk, azt mi hamarabb Magyarországon is megvalósítaná. Ez nagyon súlyos hátrányt jelentene minden magyar számára, tette hozzá Bakondi György. Makkai István szobrászművész készítheti el a Kossuth és Herder díjas erdélyi író Sütő András marosvásárhelyi szobrát, miután az ő pályamunkája kapta a legmagasabb pontszámot a polgármesteri hivatal által meghirdetett ötletpályázaton, közölte Sós Zoltán, marosvásárhelyi polgármester. Az előjáró emlékeztetett arra, hogy Sütő András szobrának elkészítésére novemberben kiírt ötletpályázat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyi frakciójának régi vágya volt. Hangsúlyozta, hogy a szoborállítás az emlékezet része, és meghatározónak nevezte, hogy ezt minőségi művészi ötletekkel fejezzék ki. Felidézte, hogy Sütő András az erdélyi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, személye kulturális, történelmi és identitásbeli jelentőséggel is bír, hiszen összeforr a szomorú 1990-es márciusi eseményekkel. Négy kadétiskola 42 növendékének részvételével tartották meg a Szemere Miklós lövészversenyt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Újfehértó Honvédelmi Sportközpontjában. Az esemény díjátadóján Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakció vezetője arról beszélt, a szövetségnek a 2017-es megalakulása óta legfontosabb feladata, hogy megszólítsa a fiatalokat a különböző honvédséghez, katonasághoz kapcsolódó sportokon keresztül. Ők olyan többletképességekkel és kompetenciákkal gazdagodnak, amelyekkel, ha szükséges, akkor a hazát is tudják védelmezni, fogalmazott a szövetségi elnök. Simicskó István elmondta, 15 ezer kadét van jelen pillanatban Magyarországon, ami egy óriási eredmény, tekintve azt, hogy 2017-ben mindössze még 3 középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, számuk mostanra már több mint 170-re emelkedett. Sport. Bemutatta az idei Forma 1-es világbajnoki sorozatra tervezett autóját a Mercedes istálló. A német márka online leplezte le a versenygépét, amelynek megszokott fekete szürke festését oldalt ezüst sávok egészítik ki, míg a motorborításon megjelennek a gyár háromágú csillagai. A világbajnok idény március 8-án a Melbourne-i ausztrál nagydíjjal kezdődik, addig 3 teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában, február 11-e és 13-a, valamint 18-a és 20-a között pedig Bahreinben gyakorol. Végül az időjárásról. Átmenetileg csökken, majd később délnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben elszórtan alakulhat ki eső, északkeleten néhol ónos eső is lehet. Ezt követően délnyugaton újra elered az eső. A délkeleti-keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Irányítani, nem megállítani kell az új technológiát. A mesterséges intelligencia legyen szövetségesünk, buzdít üzenetében a pápa, melyet a tömegkommunikációs világnapra írt. A Szent Atya találkozik a római papsággal és meglátogat öt plébániát. A puertorikói püspökök ad limina látogatáson a pápánál. Támaszt nyújtanak a szavai a lelkipásztori munkánkhoz. Pápai üzenet a washingtoni életvédő menetre. Az egészséges társadalmak védik az emberi életet. Szentszék. Hatékony intézkedésekre van szükségünk a háborús bűncselekmények megelőzésére. A jobb kéz. Páter Vértes Aljai László jegyzete. Irányítani, nem megállítani kell az új technológiát. A mesterséges intelligencia legyen szövetségesünk, buzdít a pápa. Január 24-én Szalézi Szent Ferenc, a katolikus újságírás védőszentje ünnepén közzétették Leó pápa üzenetét, amelyet a 60. tömegkommunikációs világnapra írt. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat címmel. A pápa figyelmeztet a csalás, az online zaklatás, a manipulált álhírek veszélyeire, és óvaint azoktól a megtévesztő chatbotoktól, amelyek behatolnak az intim szféránkba, mint ahogy a torzítástól és a párhuzamos valóságoktól is. Óvni kell az emberi kapcsolatokat, az újságírók, a művészetipar tevékenységét és a digitális írásolvasásra nevelni. Antropológiai kihívás előtt állunk, nem csupán technológiáról van szó, hiszen az emberi arc és hang megőrzése a cél. A mesterséges intelligencia fejlesztése mögött néhány óriás cég áll, de az algoritmusok képesek hatni az emberi viselkedésre, akár újraírni az ember, és beleértve az egyház történetét is, anélkül, hogy észrevennénk. Ezért megfelelő irányításra, kormányzásra van szükség ahhoz, hogy ezt az egyre fejlődő digitális világot az ember szövetségesévé tegyük, ne pedig minden tudó orákulumként kezeljük, még kevésbé pedig a kapcsolatok és a kommunikáció pótlékainak. Meg kell óvni az Istentől kapott emberi arcokat és hangokat. Ennek három pillére pedig a felelősség, az együttműködés és a nevelés. A digitális forradalom megköveteli, hogy az embereket felkészítsük annak használatára. Meg kell őrizni a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyre minden technológiai újításnak törekednie kell, figyelmeztet üzenetében a pápa.
14. Leó találkozik a római papsággal és meglátogat öt plébániát. A papokat február 19-én a 6. pálteremben fogadja, míg a plébániai közösségekkel vasárnaponként találkozik a húsvétig tartó időszakban. Reiná bíboros helynök a plébánia látogatásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, lehetőség lesz a lelkipásztori terv témáinak elmélyítésére. 14. Leó pápa ismét találkozik a római egyházmegye papságával. Erre a hagyományoknak megfelelően a hamvazó szerdát követő csütörtökön, azaz február 19-én kerül sor. A találkozó helyszíne a 6. pálterem lesz, és délelőtt 10 órakor kezdődik az audiencia. A nagybőti időszakban a pápa több plébániai közösséget is meglátogat a római egyházmegyében, egyet-egyet az egyházmegye minden lelkipásztori szektorában. Leó pápa a következő plébániákat keresi fel. Február 15-én az egyházmegye déli szektorában, a tengerparton, Osztiában található Szűz Mária a Béke királynője templomot. Február 22-én az egyházmegye közepén, a Castro Pretorio negyedben fekvő Jézus Szent Szíve plébániát. Március 1-én a keleti szektorban található Urunk Jézus Krisztus mennybe menetele plébániát, március 8-án a nyugati szektorban fekvő Santa Maria della Presentazione templom közösségét, március 15-én pedig az egyházmegye északi szektorában a Ponte Mammolo negyedben lévő Jézus Szent Szíve plébániát látogatja meg. Ezek igazi lelkipásztori látogatások lesznek, hangsúlyozta Baldo Reina bíboros helynök. Ezért 14. Leó pápa találkozik majd a plébánia életében résztvevő testületekkel, a lelkipásztori kisegítőkkel és néhány ifjúsági csoporttal. A látogatás csúcspontja a Szent Mise lesz az egész plébániai közösséggel. A Szentatya elődei nyomdokaiba lépve megkezdi látogatásait egyházmegyéje plébániáin, és ez mindannyiunk számára nagy örömforrása, egyben pedig lehetőség arra, hogy püspökünkkel megvitassuk a lelkipásztori terv kérdéseit, nyilatkozta a pápa római helynöke.
A puertorikói püspökök a pápánál. Támaszt nyújtanak a szavai a lelkipásztori munkánkhoz. 14. Leó pápa pénteken reggel fogadta a Vatikánban a karibi ország püspökeit, akik ad limina látogatásukat végzik a napokban. Ramos Morales püspökkari elnök a találkozó után elmondta, az öröm a nagy hit és remény élménye volt.
Para nosotros pues ha sido un momento muy especial. Y el Santo Padre pues nos ha recibido con ese calor, con ese cariño.
Különleges pillanat volt, amelynek során megtapasztalták a nagy hit és nagy remény élményét. Ezt nyilatkozta a pénteki pápai audienciáról a Vatikáni Rádiónak Eusebio Ramos Morales Caguasi püspök, a puertorikói püspöki konferencia elnöke. A főpásztor elmondta, hogy hosszú évek óta tartó várakozás után a püspökkar tagjai végre eljöhettek a pápához a Vatikánba. Az apostoli palota könyvtár termében 6 püspök képviselte pénteken a 6 egyházmegyét. Ez volt 14. Leó pápa második ad limina audienciája, miután a múlt héten a szlovén püspökökkel találkozott. A találkozó nagy lelkesedéssel töltött el bennünket, amiért megismerhettük a Szentatyát, és most először találkozhattunk vele, mint püspöki konferencia. Főleg azonban az, hogy meghallgattuk bátorító, szolidáris és szeretetteljes szavait, amelyek támaszt jelentenek lelkipásztori munkánkban, jelentette ki Ramos Morales püspök, majd hozzátette, valamennyiünket tényleg nagyon sok reménnyel és örömmel töltött el.
Pápai üzenet a washingtoni életvédőmenetre. Az egészséges társadalmak védik az emberi életet. 14. Leó pápa üzenetet küldött a 2026-os washingtoni az életvédelmében idén január 23-ára péntekre szervezett felvonulás résztvevőinek. Arra buzdítja a fiatalokat, továbbra is törekedjenek annak biztosítására, hogy az életet minden szakaszában tiszteletben tartsák. 14. Leó pápa üzenetében lelki közelségéről biztosította a 2026-os washingtoni felvonulás az életért több ezer résztvevőjét. A menet a világ legnagyobb emberi jogi demonstrációja, amelyet az abortusz ellen és az életvédelmében szerveznek minden évben az Egyesült Államok fővárosában. A Szent Atya a szívből jövő háláját fejezte ki ezért az ékes szóló nyilvános tanúságtételért, amely megerősíti, hogy az élethez való jog védelme minden más emberi jog nélkülözhetetlen alapját képezi. A Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjaihoz intézett, a hónap elején tartott beszédére utalva, a pápa felvázolta, hogy milyen egy egészséges és valóban progresszív társadalom. Védelmezi az emberi élet szentségét, és aktívan dolgozik annak előmozdításán. Ennek tudatában arra buzdítottak, különösen a fiatalokat, hogy továbbra is dolgozzanak azon, hogy az életet minden szakaszában tartsák tiszteletben, és védjék, megfelelő erőfeszítések révén a társadalom minden szintjén, beleértve a polgári és politikai vezetőkkel folytatott párbeszédet is. Leó pápa azért imádkozik, hogy Jézus kísérje el mindazokat, akik békésen vonulnak a meg nem születettek nevében. Azzal, hogy kiálltok értük, legyetek tudatában, hogy teljesítitek az Úr parancsát, miszerint a legkisebb testvéreinkben is szolgáljátok őt. Üzenetének végén a pápa a résztvevőket és mindazokat, akik imádsággal és áldozattal támogatják őket, a szeplőtelen Szűz Máriára, az Amerikai Egyesült Államok védőszentjére bízta. Az első életvédő menetet 1974. januárjában rendezték meg az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának abortuszt legalizáló döntésének egyéves évfordulóján. A kezdeményezés célja, hogy lobbizzon a kongresszusi vezetőknél, hogy találjanak törvényhozási megoldást a Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletre. 50 évvel később a legfelsőbb bíróság megsemmisítette a Roe kontra Wade ügyet, a történelmi jelentőségű Dobbs kontra Jackson női egészségügyi szervezet döntéssel. Ez nagyobb szabadságot adott az egyes amerikai államoknak, hogy életvédő törvényeket hozzanak. Ezzel az életvédő menet fókusza áthelyeződött. Az országos életvédő felvonulás célja nem csak az állami és szövetségi szintű törvények megváltoztatása, hanem a kultúra megváltoztatása is, hogy végül elképzelhetetlenné tegye az abortuszt, áll a menet hivatalos weboldalán. Szentszéki képviselő. Hatékony intézkedésekre van szükségünk a háborús bűncselekmények megelőzésére. Gabriele Caccia érsek, a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője, felszólalásában hangsúlyozta, hogy fontos a konstruktív párbeszéd az emberiség elleni bűncselekményekre adott hatékony és tartós válasz kidolgozása érdekében. Gabriele Caccia érsek, a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője, felszólalt az emberiség elleni bűncselekmények megelőzéséről és büntetéséről szóló ENSZ konferencia előkészítő bizottságában. Beszédében Caccia érsek hangsúlyozta, hogy az emberi élet szentségének megsértése továbbra is fennáll, és sok összefüggésben úgy tűnik, hogy egyre gyakoribb. A hatékony kollektív válaszok folyamatos hiánya nem következmények nélküli. A gyermekek, a nők, az etnikai és a vallási kisebbségek tagjai továbbra is üldöztetést, erőszakot és halált szenvednek, olyan módon, amely mélyen sérti az emberi méltóságot és az emberiség erkölcsi lelkiismeretét, figyelmeztetett Caccia érsek. Ebben az összefüggésben a Szentszék üdvözli az előkészítő bizottság munkáját, és nagyra értékeli a lehetőséget, amelyet az emberiség előtt álló egyik legjelentősebb kihívás kezelésében kínál. Az érsek szerint a fő kérdés nem e bűncselekmények elismerése, hanem a hatékony intézkedések kidolgozása elkövetésük megelőzésére és az elszámoltathatóság biztosítására, amikor bekövetkeznek. Köztudott, hogy a háborús bűncselekmények tiltottak a nemzetközi jog szerint, és hogy minden jövőbeli nemzetközi keretnek magán a nemzetközi jogon kell alapulnia, és megfelelő védelmet kell nyújtani az áldozatok és a tanúk számára. Ahogy 14. Leó pápa megállapította, a párbeszédhez meg kell állapodnia a használt szavakban és fogalmakban. A szavak jelentésének újra felfedezése talán korunk egyik legfőbb kihívása. Ugyanakkor Kácsályesek megjegyezte, hogy a nemzetközi együttműködés kulcsszerepet játszik mind az ilyen bűncselekmények transznacionális dimenzióinak kezelésében, mind pedig azon államok támogatásában, amelyek nem képesek hatékonyan teljesíteni kötelezettségeiket. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelője kijelentette, hogy az ilyen együttműködésnek inkább erősítenie, mint gyengítenie kell a kiegészítő jelleg, a tisztességes eljárás és az alapvető emberi jogok teljes tiszteletben tartásának elveit. Az érsek továbbá rámutatott, az elsődleges hangsúlyt továbbra is az áldozatokra kell helyezni, mivel biztosítanunk kell, hogy hangjukat meghallják és méltóságukat megőrizzék, miközben biztosítjuk a tisztességes eljárásokat és az alapvető emberi jogok teljes tiszteletben tartását. Végül Kácsályesek hangsúlyozta, hogy a Szentszék egy konstruktív párbeszédre számít, amely hatékony és tartós válaszhoz vezet az emberiség elleni bűncselekmények terén.
A jobb kéz, Páter Vértes Aljai László jegyzete.
A jobb kéz, ahogy a lázas fiú álmodik róla. Álmodtam, ami nagyon ritkán történik velem. Most is csak lázas betegségem engedte, hogy gyermekkori képek merüljenek fel ismeretlen mélységből, és egészen élesen rajzolódjanak ki az álom vásznára, ami ma reggel, január 23-án, pénteken, élesen lepergett előttem, alig, hogy felébredtem hajnalban. A beteg a betegségéről álmodik, s mivel, hogy álom, erről semmit sem tehet, bár teljesen hozzátartozik, akár valós, akár valótlan a történet. Zalaváron, ahogy számolom, úgy 1960-62 közt történhetett, úgy 7-8 éves kisiskolásként télen, ez is egyezik, az étkező szobánkban, ahol Vera nővéremmel aludtunk. Ezúttal az ő helyén feküdtem még nappal is, mert beteg voltam fülgyulladással. Talán első és utolsó alkalom volt, később már nem ismétlődött meg. Nagyon mély, tompa, az egész fejemet átható fájdalomra emlékszem, amit édesanyám gyakorlottan kúrált. Azt hiszem orvoshoz sem vitt, hiszen tudta a baj gyógymódját. Egy 8 gyermekes családanya, előbb-utóbb házi orvos. Én is sok mindent megtanultam az évek során a családi közös betegség tapasztalatokból. Fölgyulladás. Akkor mindenképpen feküdni kell, méghozzá meleg korpazsákra hajtott fejjel. Úgy is történt, eddig az általános emlékezet, és ide vág be az álom rövid szeletkéje. Fekszem az ágyban, az ajtó felé fordulva, előttem egy magas zöld zománcos kályha, amit fával és szénnel fűtöttünk. Édesanyám mellettem ül, eligazítja jobb fülem alatt a korpászacskót, megsimogatja az arcomat, és ott pihenteti jobb kezét az arcom másik felén, az egészséges fülemen. Jó ez az érzés. Belé is bújok, el is alszom akkor, de az álom fölhozza még azt is, amit akkor mondtam, csendben fekve, mozdulatlanul, csak ennyit. Ez jobb. Mm. Mama keze jobb volt nekem az egészséges fülemen, mint a korpán zacskó melege a másikon. Csend, csak a korpa és mama kezének a melege. Aztán ebben a melegség satúban elaludtam, és most, mi érdekes, 2026-ban, mondjuk 66 évvel odébb, felébredtem belőle. Ahogy a nap során csendesen eszmélek, sokszor eszembe jut, hogy az a názareti fiú miféle meleg, az örökké valóságból magával hozott atyai kéz élményt hordozott egész földi életében, hogy az utolsó pillanatában belekívánkozott abba.
Páter Vértes Saljai László jegyzetét hallották. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,
és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítást hallanak a Budapest Vekerletelepi Szent József kórus közreműködésével. Karnagy, Kaposi Gergely.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel üdvözlöm a Katolikus Rádió minden hallgatóját a Budapest Vekerletelepi Szent József kórus nevében. Az ő közreműködésükkel tanuljuk ma énekünket, amelyet a Hozsanna énekeskönyv 219-es száma alatt találhatnak, az Úrnak dobban ég a szív.
Az Úrnak dobban ég a szív, csak róla zeng ma szánk, mert szomjú földre manna hull, az égi küldött harmadozza ránk. És Isten ajkán kél a szó, te Úr vagy sziklaszál, a lélek által szült a szűz, és úri széked mind örökkön áll. Ma öntsön szép mosolyt az ég, és völgyön halmon át. Az égre szálljon könnyű dal, mert láttuk őt, ki szűzölébe szállt. Ővé a menny, ővé a föld, a szív csak érte ég. Ővé a tiszta áldozat, hol ember szívvel egyesül az ég.
Engedjék meg, hogy mielőtt az énekre rátérnénk konkrétan, mondjak néhány gondolatot az énekléssel kapcsolatban egyáltalán. 1990 előtt a Városmajori templomba vezettem egy gregorián kórust, és ott gyakran tettem azt, hogy a diákmise előtt 5-10 perccel kiálltam, és népénekeket tanítottam, vagy szándékoztam tanítani. És aztán, amikor Vekerletelepre kerültünk, akkor is egy ideig, egy másfél-két évig a diákmisék előtt ugyanúgy kiálltam, hogy tanítsak. Elég szomorú tapasztalataim voltak ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban. Ki az, aki egy mise előtt ott van 5 perccel? Nyilván nem az, aki álmatlanságba szenved egy diákmise esetében, hanem pont azok, akik igazán komolyan veszik a szentmisét, igazán komolyan veszik a lelki életüket, és odafigyelnek arra, hogy ne utolsónak, vagy ne 5 perces késéssel érkezzenek a szentmisére. És még ezek körében is egyfajta közöny tapasztaltam. Ott ültek passzívan, és inkább azt éreztem, hogy zavarom őket a csöndes elmélkedésben. Zavarom abba, hogy ők ott egyedül jól érezzék magukat. Alig volt egy-két ember, és rajtuk is inkább csak valamilyen emberi szimpátiát, vagy jó szándékot éreztem, akik úgy bele csatlakoztak ebbe az éneklésbe. Azt mondhatjuk, és akkor nem vagyunk pesszimisták, vagy nem festünk túlságosan sötét képet a helyzetről, hogy Magyarországon nincsen igazából kultúrája a közös népéneklésnek. És az éneklés szerintem sokkal fontosabb, mint gondoljuk. Az éneklésnek olyan hatásai vannak, olyan jótékony hatásai vannak, amit így, hogy ezt nem tudjuk igazán megélni, mert Magyarországon tényleg kevés helytől eltekintve ezt nem tudjuk megélni, rá se jövünk. Mi az éneklésnek a jelentősége? Csak néhány momentumot hadd soroljak föl. Az egyik, hadd meséljek el egy történetet. Szent Ambrus püspök a 300-as években, ugye Milánóban vezette a híveit, és ott ők az ariánusokkal olyan konfliktusba kerültek, az ariánusok az egy szekta volt, az egyházból kiszakadó, más nézeteket valló közösség, akik szembe kerültek az egyházzal, és itt nem csak eszmei viták voltak, nem csak újságokban röpködtek a durva szavak, hanem itt bizony tetlegességre is sor került. És volt egy olyan szituáció, amikor Szent Ambrus a hithű katolikusaival a templom falai közé szorult. Ugye abban az időben a templom az egy szilárd építmény volt, ami fizikai menedéket is adott egy háború esetén, vagy egy ellenségeskedés esetén. És hát Szent Ambrus bezárkozott oda a milánói katedrálisba, meg lehet nézni még ma is, hogy hol van, hogy néz ki, és hát ott éldegéltek egy darabig. Most nyilvánvaló, hogy eleinte az egész nagyon szuper volt, a gyerekeknek nem kellett iskolába járni, a férfiaknak nem kellett dolgozni, az asszonyoknak nem kellett főzni, tehát mindenki boldogan élt. De aztán egyszer csak, ugye miután már egy kicsit túl sokáig tartott ez a bezártság, ez a kényszerszabadság, egy idő után elkezdettek a konfliktusok. Ugye az egyik gyerek megette a másiknak az uzsonnáját, az egyik férfi túlterpeszkedett az ágyon, szóval nyilvánvaló, hogy egy idő után az összezártság terhes lesz, és hát elindult a civódás. És akkor Szent Ambrus nem mint egy kollégiumi felügyelő dorgálta őket, hanem egy zseniális lépésre ragadta magát. Ő, aki egyrészt teológiailag rendkívül képzett ember volt, másrészt pedig volt valamiféle művészi vénája, elkezdett verseket írni, olyan nagyon egyszerű, jambikus lüktetésű verseket, amiknek nagyon komoly teológiai tanítása volt, de ugyanakkor egyfajta... Hát egy egyszerűbb nyelven, nem könnyű nyelv ez a mi számunkra talán, de egy egyszerűbb nyelven fogalmazott versek voltak ezek, és ezekhez a kor ízlésének megfelelően szép dallamokat is komponáltott helyben, és aztán leültette ott az egész zugolódó gyülekezetet, és azt mondta, hogy most akkor éneket tanulunk. És megtanította nekik ezeket az énekeket, és ezek az énekek tulajdonképpen az első keresztény himnuszok. Tehát a Szent Ambrusnak a működésétől datáljuk a himnuszköltészetet, és tulajdonképpen egy ilyen templomi krízishelyzet volt az ihletője ennek az évszázadokon keresztül virágzó kultúrának. És hát gondolom, hogy mondanom sem kell, hogy lecsitultak a kedélyek. Aztán még zsoltárokat is énekeltetett velük, külön rakta a férfiakat, külön a nőket, és aztán így felváltva antifonálisan énekeltek. Ez nem az ő találmánya volt, de ez is a pszichológiának az eszköze volt. Tehát valamilyen módon az éneklés egységet teremt. Az éneklés kiengesztelődést teremt. Én nem láttam még két embert, aki együtt énekel, hogy verekedni kezdtek volna. Két ember, aki beszélt, azok bizony könnyen verekedni kezdenek. Tehát valamilyen módon az éneklésnek van egy ilyen harmónia teremtő ereje. A másik, ami egy fontos szempont, az, hogy ugye egy misén, tehát hányan vagyunk, 3-tól terjed ez a szám néhány százig. De legyünk optimisták, és azt mondjuk, hogy egy vasárnapi misén vannak mondjuk 120-an. Ez a 120 ember ugyanazért az ügyért jön el a templomba, ez a 120 ember nem 120 különálló ember, hanem ez egy közösség. Ugyanakkor viszont mindenki az oltár felé néz, jó esetben, figyel a pap szavaira, tehát nem tudjuk igazán átélni azt, hogy mi egy közösség vagyunk. Azt érzem, hogy a szomszéd egy kicsit odébb mehetne, mert nyomja az oldalamat, vagy a másiknak a gyereke ott miért dumál és mászkál a széksorok között. Tehát a másik embert az esetek nagy százalékában inkább mint tehert éljük meg, és nem mint egy örömforrást, hogy együtt vagyunk. Most az éneklés során, hogyha mindenki énekelne, ez egy optimális helyzet, de én azt gondolom, hogy most nem tűnik reálisnak, hogy 2 hét alatt mindenki énekelni kezdene Magyarországon, a miséken, de nagyon jó lenne, hogyha legalább 3 hét alatt ez bekövetkezne. Szóval, hogyha énekelnénk a miséken, akkor megéreznénk, nem is látványban, de akusztikailag azt, hogy a közösségnek ereje van. És hát ez meg puszta matematika, hogyha 5 énekelnek, az 5-ször akkorát szól, mint hogyha 1 ember énekel. Gyakorlatilag egy zengő templom fog akkor megszületni ott a mise során, és ez, hogyha ezt nem is tudatosítjuk magunkba, mert annyi mindent nem tudatosítunk, ami történik velünk, de ez egy katartikus élmény lesz nekünk, mert megérezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül, megérezzük azt, hogy erősek vagyunk. És ha megérezzük azt, hogy erősek vagyunk, akkor tényleg erősek leszünk, mint ahogy most sok esetben azt érzem, hogy nem vagyunk azok. Kijövünk a miséről, 1-2 barátunktal kezet fogunk, és utána megyünk, és teljesen mindegy, hogy most ott volt-e a másik, vagy nem volt ott. A harmadik gondolat, ami az éneklésre vonatkozik, és ezt azzal kapcsolatban mondanám, hogy hát sokan azt mondják, hogy nekem csúnya hangom van, vagy hogy én hamisan éneklek, vagy egyszerűen mindenképpen valamilyen ilyen adottság hiányára hivatkozva nem énekelnek a misén. Az ortodox egyházban csak azt az embert veszik, csak azt a fiatal embert veszik papnövendéknek fel, akinek hangja van, aki énekelni tud. Azt mondják, hogy aki nem tud énekelni, annak a lelke is beteg. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem tud énekelni, annak valóban beteg a lelke, mert lehet, hogy valaki mozgássérült, és mégsem beteg a lelke. Tehát, hogyha valakinek valami ilyen fogyatékossága van, nyilván nem azt jelenti egyértelműen, hogy beteg a lelke. De mindenképpen egy érdekes gondolat ez, hogy az ortodoxok ennyire összekapcsolják az éneklés képességét és a lelki egészségnek a fogalmát. Magyarán ne utasítsuk vissza a közös éneklést azzal, hogy nekünk csúnya a hangunk. Hogyha megszólal 50 csúnya hangú ember, az szép lesz. Vagy próbáljuk ki legalábbis. Ezek után, az általános gondolatok után befejezésül ismételjük meg közösen ezt a nagyon szép éneket. Köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dalolhatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk tehát végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes bennünket hallgatni, óránként ugyanis hírekkel jelentkezünk, és közben megismételjük néhány a mai napon elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, majd a szerzetesek fél óráját. 1:05 a könyvek könyve szól. Utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsorát kísérhetik figyelemmel. 2:05 a Kávéházat, 3:05 pedig Itt élünk című műsorunk ismétlését kísérhetik figyelemmel. 4:00 muzsikával szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak majd. A mai műsor elkészítésében a következők voltak munkatársaim: Bilincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter és Somosvári Eszter Anna. Rajtuk kívül még búcsúzom rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A technikai munkatársa mai napon Kvaszinger Jenő és Somogyi Márton volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Nem rejtettem el szívembe igaz tetteidet, magasztaltam hűségedet és segítségedet. Kegyelmedről nem hallgattam, a nagy közösség előtt hűségedet nem titkoltam. Olvasom a 39. Zsoltárban. Nem úgy lesz tökéletes valaki, hogy az egyetemes tökéletesség egységes normáját váltja valóra életében, hanem úgy, hogy felel Isten hívására és szeretetére, amely sajátos hivatásának korlátai és körülményei között szól hozzá. Isten keresésünk egyáltalán nem azt jelenti, hogy bizonyos aszketikus technika segítségével megtaláljuk őt. Inkább egész életünk elnyugvása és rendezése az ima, az önmegtagadás és a jó cselekedetek által, hogy Isten, aki jobban keres bennünket, mint mi őt, megtalálhasson és birtokba vehessen bennünket. Mindenkinek az a vágya, hogy minél többeknek elismerését és csodálatát elnyerje. Ezzel ellentétben Jézus sohasem törekedett földi dicsőségre. Az volt a legfőbb vágya, hogy mennyei atyának kedveteljék benne. Uram, add, ne legyen meg bennem a tökéletesek önelégült biztonságérzete. Sose légy lusta tehetetlenségemnek menedék. Ne legyél gyermekkoromból átmentett mesehős, ne kérd az atyát, hogy dédelgessen tenyerén, növekedésemmel legyek inkább majd neki felelős. Sose hagyd, hogy csoda automatának lássalak, légy nekem inkább nap-nap után feladat, nyűg, kényszerűség. Add, tüzes ostorként lelkiismeretembe bocsássalak, s mint mindennapom építő elemét találjalak meg az élet kötelékeinek szövevénye alatt.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.